A hírek után már is folytatódik az aréna, és folytatjuk a beszélgetést Rockenbauer Zoltán művészettörténészről. A témánk továbbra is a Csinszka a halandó múzsa című könyv. Azt írja a kötet előszavában, hogy ez a történet temetéstől temetésig tart, Adi Ravatanától Csinszka koporsójáig. Az Adi Csinszka kapcsolat kevésbé foglalkoztatta, vagy erről már nagyon sokan nagyon sok mindent megírtak?
Hát ez az utóbbi, tehát nyilván elolvasok én is mindent erről az időszakról, föl is használom, tehát visszautalás szintjén nagyon sok mindent visszautalok az Adival való kapcsolatra, de amikor ez a könyvnek az első kiadása született, akkor ez kifejezetten úgy született az ötlet, hogy azért írtam ezt a könyvet, mert akkor jelent meg előtte egy évvel a Péter I. Zoltánnak az Adi és Csinszka című kötete a Libró kiadónál, a Norán kiadónál. És akkor kerestem meg Körösipi Józsefet azzal, hogy én meg megírnám a folytatást, hogyha ezzel ő egyet ért. Ugyanis a Péter I. Zoltán könyv ez egy nagyon korrekt könyv. Tehát én ezt elolvastam, nagyon helyes, hogy ez megjelent, nagyon sok szempontból helyre teszi a Robotosnak az igazi Csinszka című, egyébként 5 kiadást megért, és hát nagyon kétséges.
Először 70-es évek közepén jelent meg,
talán valami
és hát nagyon sokáig a Csinszka kép ebből.
Hát sajnos igen, tehát a Robotos könyve, az, ugye ez egy botránykönyv volt akkor, és rengeteg, nagyon sokat köszönhetünk ennek a könyvnek egyébként, mert hogy amivel elég botrányos volt ahhoz, hogy nagyon sokan hozzászóltak, és rengeteg írás, cikk, vélemény jelent meg a Robotos könyvének kvázi a cáfolatául, tehát, vagy kiegészítéséül. Hogy ez nem úgy ezen úgy volt, mondta XY, olyan emberek, akik még ismerték a Csinszkát, meg ismerték a történetet. Tehát ilyen szempontból nagyon hasznos munka volt a Robotos könyvben, mert fölkavart egy állóvizet, egy egyébként tényleg fölöslegesen idealizált Csinszka képet. Megpróbált bemutatni a másik oldalát, amiben hát egy boszorkánynak ábrázolja, és nagyon egysíkú, és sajnos nem becsületes munka abból a szempontból, hogy ilyet nem illik azért csinálni, hogy idézünk egy mondatot, és annak csak a felét írjuk le, mert csak a fele igazolja a prekoncepciókat, és a másik felét, ami ezt cáfolná, vagy helyre tenné, azt meg már nem írjuk le, és a Robotos ezzel gyakran él ezzel az eszközzel. Tehát hogy kerültünk a Robotoshoz?
Úgy, hogy a Adi Csinszka kapcsolat nem foglalkoztatta annyira, hanem inkább
az utána a Péter I. Zoltán könyv az szerintem egy nagyon korrekt munka, és én tulajdonképpen ennek, mivel azt megírta ő, én nyilván másképp írnám meg természetesen, máshová tenném esetleg a hangsúlyokat, vagy más stílusban írnám meg, de az egy korrekt alkotás, aminek ez tulajdonképpen lehet ilyen értelemben a második kötete, vagy a folytatása. Még egy dolgot érdemes megjegyezni, a Deák Krisztinának a Csinszka filmét, amit időről időre a televízió szerencsére bemutat, mert az szintén egy nagyon korrekt munka. Egy szép film, jó film, nagyszerű Nagy Kálózi Eszterrel, de mondjuk az Andorai, mint Márfi, az is csodálatos benne, és Jordán, mint Adi, és az is egy nagyon, nagyon tisztességes munka. Tehát, és ő ráadásul Deák Krisztina az foglalkozott a Márfival való kapcsolattal is, nyilván kisebb mértékben. Tehát ilyen szempontból, ami igazán fontos volt, az Adi halála utáni időszak, a Babicssal való levelezés olyan megjelent, de azért ez a korszak nem volt feldolgozva, és most a második kiadásban én azt hiszem, ezt nekem sikerült bővítenem saját magamhoz képest, tehát most elég sok mindent írtam újat hozzá erről a periódusról, és hát a Márfiról meg semmi nem volt. Egy mondat volt általában, hogy hát aztán hozzá, hogy Márfi ödönhöz.
Ott ugye 14 évig tartott a házasságuk.
Körülbelül ennyi volt, tehát nem, azzal senki nem foglalkozott érdemben, ami egyfelől helytelen, másfelől meg nagy szerencse nekem, mert hogy így ez nekem maradt ez a feladat.
Érdekes, hogy az évek vagy az évtizedek folyamán hogyan is alakult ez a Csinszka kép. Adi halálánál tartottunk, azért az érdekes az is, hogy közkeletű felfogás volt az, például a korábbi könyvek vagy tanulmányok alapján, hogy úgymond eldobta az özvegyi fájtlat, ahogy ugye Szendrey Júlia is eldobta Petőfi esetében, és az önkönyvéből is kiderül, hogy Csinszka nem nagyon akart Adi özvegye lenni valóban, és végképpen nem akart a nemzet özvegye lenni. Amikor a kormány járadékot ajánl fel a számára, akkor le is írja, hogy ezt nem fogadhatja el, és nem akarja elfogadni, mert hogy ő egyáltalán nem szeretne a nemzet özvegye lenni.
Így van. Egyfelől a Szendrey Júlia az bizonyos értelemben egyfajta példakép a Csinszka számára. Tehát ő nagyon nagy rokon szenvet érez a Szendrey Júlia iránt, és amikor a Szendrey Júliáról megjelenik a Mikes Lajosnak a könyve, 1930-ban, akkor ő írja rögtön egy verset, az Üzenet Júliához című verset, amiben hát ezt a fajta rokon szemvét fejezi ki, és a rajongását Szentre Júlia iránt, mert hogy úgy érzi, hogy ő ugyanabba a kategóriába került be, aki eldobta, úgymond, az özvegyi fájtlat. És ugye 26 éves, 25 éves volt, amikor Adi meghalt, és az Adi mellett nagyon nehéz élete volt, mint nőnek különösen. Tehát az a...
Tehát tulajdonképpen betegápolói szerep jutott.
Igen, ez a betegápolói szerep, amit szoktak emlegetni. Adi beteg volt, alkoholista volt, és mint férj, úgy nem igazán volt semmilyen szempontból ideális, azt gondolom, semmilyen szempontból. Nos,
pedig hát akkor tehát ő is 39-40 éves volt?
Adi. Hát igen, de nagyon rozzant volt. Tehát állandóan az ágyat nyomta. Napi 4 liter vizes bort ivott. Veronálon élt. És ezen túlmenően, szifiliszes volt. És ezen túlmenően állandóan mindenféle nyavajája volt és betegsége. És hát ilyenkor már elég ritkán szikrázott föl. Tehát általában a szanatóriumokban érezte legjobban magát, mert akkor ott lehetett udvarolni az ottani hölgyeknek. Na most az érthető, hogy a Csinszka nem akar, szóval, hogy élni szeretett volna, és hogy nőként szeretett volna élni. Érdemes megnézni azt a fényképet a Csinszkáról, amikor az Adi koporsója mellett áll, maradt fönn ilyen fotó. Hát úgy néz ki, mint egy ilyen muzulmán lefátyolozott nő, tehát mint egy nem, a szeme se látszik ki semmit. Tehát akkoriban ez volt az elfogadott özvegyi viselet. Uh-huh. És hát, hogy ebben nem akart belemerevedni, én ezt meg tudom érteni. Másfelől pedig hát az Adi családdal nagyon nem volt jó viszonya. Tehát
ez következett is egy hosszú ideig tartó pereskedése közöttük.
Hát így van, az Adi szerzői és kiadói jogokon sikerült összevesznie, ami az ő tulajdonát képezte, mert 60-i neki ajándékozta, aztán ebből egy nagy pereskedés, egy csúnya nagy pereskedés lett, amivel én szintén részletesen foglalkozom a könyvben. Tehát a visszatérve, hogy ő eldobta az özvegyi fájtlat, ez azt hiszem, nagyon érthető. És hát a modern nő, próbáltunk erről beszélni az előbb, ez a modern nő kategóriához beletartozik. Miközben elvárták volna, a vidéken él, elvárták volna, hogy élete végig lesütött szemmel feketében járkáljon, ez Budapesten nem várták el tőle annyira.
Mindenesetre azt talán lehet, hogy sokan rosszalóan fogadták, hogy Adit ugye eltemették 1919. január végén, és 1919. februárjában már szép lassan bontakozni is kezd Csinszka és Babits kapcsolata. Tehát ezt az özvegyi fájtlat azért nagyon gyorsan is.
Gyorsan. Túl volt az özvegyi fájtlon, és hát ugyan a Babics-sal való kapcsolat szerintem kicsit azért ugye a nagy közönség számára az valószínűleg később derült ki, mert a Babics ugyan persze bevitte a szemináriumaira úgymond Adi özvegyét, az Adi szemináriumokon megjelent Csinszka is, de hogy kettő között valamiféle kapcsolat van, az szerintem az úgy nagyjából később derülhetett ki a nagyvilág számára, de hát igen, ez gyorsan ment, tehát ez kétségkívül gyorsan ment, és Csinszka nagyon gyorsan igyekezett is túllépni az Adival való házasságon, miközben egyáltalán nem akart túllépni, és nem, egész életében nem lépett túl az Adival való kapcsolaton, tehát ő egész életében mindig őrizte magában az Adi iránti rajongást, és az úgymond az Adi kultuszt, csak nem ebben a álszent formában tette, hanem bármikor erről a lehető legnagyobb tiszteletet tudott nyilatkozni, vagy beszélni, de nem akart ebbe bele merevedni.
Minden esetre Babics és Csinszka kapcsolata talán egy évig, vagy valamivel több, mint egy évig tartott, és hát meglehetősen hullámzó volt.
Hát több, mint egy évig tartott, igen, és így van, nagyon hullámzó volt, sőt azt kell mondani, hogy az eleje másképp nézett ki, mint a véget. Az elején a Csinszka volt, aki úgymond rátámadta a Babicsra, nyugodtan fogalmazhatunk így, mert tényleg olyan vehemenciával tört be a Babics életébe. A Babicsnak adva a zárt elefántcsontornyos életében, amiben ő saját rendjében szeretett lenni, és akkor megjelent egy nő, aki ott mindent fölforgatott. Ami elől a Babics egy darabig húzódozik, aztán utána vannak ilyen mosolyszünetes periódusok, egy-egy hónap időnként, És aztán ugye ősszel, tehát 1919 őszétől kezdve jön egy ilyen nagyon harmonikusnak tűnő viszony. Ezekről ismerjük a legkevesebbet, mert ilyenkor nem leveleznek, mert akkor együtt vannak, amely majdnem, hogy házasságba fut bele. Tehát a Babits akkor ír néhány verset Csinszkához, amit a Csinszka elolvad, hogy ő újra múzsa szerepbe került, és hogy a Babits végre benne a múzsát látja, nem csak a vadi özvegyét, úgymond. És az, viszont amikor ettől ne ragadtott levelet ír a Babitsnak, hogy akkor Mihály nekünk nem szabad egymást elveszíteni, akkor rögtön összevesznek, ami valószínűleg azért van, mert a Babits akkor megint eltáncol, de megint visszariad ettől attól a lehetőség, hogy elvegye feleség Vadi özvegyét. És azt követően viszont fokozatosan a Csinszka eltávolodik, a Babits tart még az kapcsolat egy jó darabig, fokozatosan eltávolodik a Babitstól, és akkor megfordul a kocka, és a Babits az, aki igazából szeretni, aki féltékeny lesz a Csinszkára, aki ugye Szabó Lőrincnek a naplójából tudjuk ezeket, hogy szerelmes a Csinszkába érthető, vagy érezhető módon. Leveleiből azt derül ki, hogy kvázi ilyen szadomazóista viszony, amit nem a fizikai értelemben kell érteni, hanem szellemi értelemben. Itt általában Csinszka szerelmi kapcsolatok, ezek szellemi kapcsolatok, és nem fizikaiak. Ahol azt írja a Babits a Csinszkának, akkor bocsánatot kér, hogy igen, büntes, meg rossz voltam. Tehát ez tényleg kvázi egy ilyen a dominához való kapcsolat lehet kihallani ebből, és hát a Csinszka közben elúszik a Márfival való kapcsolatban.
Sőt, hát ugye viharos gyorsasággal szinte mindketten menekülnek ebből a kapcsolatból. Viharos gyorsasággal Csinszka hozzámegy Márfihoz, és rá néhány hónapra Babits hasonló gyorsasággal elveszi Tanner Ilonát, a későbbi Török Szofit.
Ez így van, amiből ennek a könyvnek szinte mondjuk mondhatom, hogy újdonsága a mostani második kiadásnak, hogy a Márfival való kapcsolatnak a kialakulására találtam egy-két új információt és adatot. Ez elsősorban az, hogy azt hozta őket igazából össze, hogy Bölöni Györgynek a feleségét, Otiliát, Itókát, ugye által Itókának nevezett hölgyet, ki kell szabadítani a börtönből. Tehát hazajött az ingatlanait intézni, és vizsgálati fogságba került 6 héten át, ami egy szörnyű körülmények közé, amiről ő Szenvedésem naplója címen írt egy könyvet később. És ez hozza össze igazából a Csinszkát és a Márfit ekkor, ebben a bizonyos 1920-as...
Csinszka egyébként csak úgy zárójelben megjegyezve még Adi feleségeként találkozott először?
Márfival igen, igen.
Tehát, hogy Márfi, ugye Adi és Márfi még Párizsból eredően jó barátságban volt.
És tényleg végig megőrizték a jó kapcsolatukat, hogy Adi általában egy 8-ak festővel nagyon jó viszonyban volt.
És hát mondhatjuk, hogy egyfajta szellemi rokonság is volt közöttük. Ugye a 8-ak és Adi
ugye a 8-ak festőjét a festeti adizmusnak nevezték abban a korban. Ugyanúgy érthetetlen és ugyanúgy franciás, mint ahogy az Adi. És Márfi effektíve az Adi és Csinszka házasságának idején ismerkedik, meg Bölöni mutatja be Márfit az Adi házaspárnak, nem Adinak nem kellett, de Csinszkának. Tehát ezt a 15-től kezdve ismerik, egymást időről időre találkoznak, de a kapcsolatuk nem élő igazából, hanem csak úgy 19 végén, 20 elején kezdenek el összejárkálni. Valószínűleg összefüggésben van ez a Csinszkának a festészeti vonzalmával is. És aztán ugye azt írja az egyik levelében Babitsnak, hogy most a legjobb barátom az Márfi Ödön mostanában. Amiből akkor még a Babits nem sejti, hogy ebből a barátságból aztán házasság lesz. De még ennek ellenére nagyon meglepő és nagyon gyors a házasság, amit egy ilyen tulajdonképpen szemtelen levélben jelent be Csinszka Babitsnak, akkor már egyébként nincsenek nyilván együtt kb. 2-3 hónapja, de azt írja, hogy hozzámentem barátodhoz Márfi Ödönhöz, új gazdámmal nagyon meg vagyok elégedve. És Babits ezt követően fél éven belül...
Ez ami szarkazmus, vagy tréfa, vagy mi ez?
Ez szarkazmus, és utána ráadásul szemtelenség, mert azt mondja, hogy rád viszont haragszom, hogy elvesztettek, mint egy barátod, mert hogy te nem... hogy te elvesztettél egy barátot, mondja a Babitsnak, hogy számon kéri rajta, hogy miért nem barátkozik vele. Szóval az egész levél egy igazán szemtelen csinszkás levél. De ami igazán érdekes, hogy fél évvel később Babits úgy veszi el Tanneri Ronát, hogy gyakorlatilag egyáltalán nem ismeri. És Szabó Lőrincnek a mennyasszonya. És elkéri.
Szabó Lőrinc felajánlja.
Babits elkéri.
Egyik változat jobb, mint a másik.
Szabó Lőrinc azt mondja, hogy hát ne tessék, mester.
A mesternek oda.
És akkor elveszi feleségül, azt mondja, hogy 6-szor, vagy 7-szer látta egyáltalán Tanneri Ronát. Tehát nem is ismerték egymást. Persze Tanneri Rona Babits iránti rajongása az persze megvolt, mint a úgy hasonló módon.
Tehát ez a verzió is ugye ezt a menekülés változatot ezt erősíti.
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy gyakorlatilag egy kudarcos kapcsolatból, ami nem volt egy tragikusan kudarcos, de egy ilyen erez húz meg erez meg kapcsolatból mind a ketten gyorsan házasságba menekülnek. És azt gondolom, hogy a Csinszka házassága már fel az jobban sikerül, a Babits-Tanner-Ilona házasság, hát ez egy erősen kérdéses.
Hát annak is van egy dolog, elég részletes szakirodalma egyébként, igen, és hát nagyon sok munka jelent meg az utóbbi időben.
Történet van abban, de kétségkívül az is egy fönnmaradó házasság volt.
Ugye 14 évig tartott, Csinszka haláláig tartott Márfi és Csinszka házasság, és a korábbi életrajzírók többnyire úgy állították be ezt az időszakot, hogy hát amolyan szeretetlen időszak vagy kapcsolat volt ez. A mostani könyv cáfolja ezt elég határozottan.
Igen, és ezt nem nehéz cáfolni, mert hogyha az ember a Csinszka levelezésének ezt a periódusát ismeri, akkor azt láthatja, hogy a Csinszka a legnagyobb szeretettel ír a férjéről. Szeretettel és tisztelettel. És nem az újságoknak nyilatkozik, az újságoknak is így nyilatkozik, persze, hanem a legkülönbözőbb levelező partnerinek, ahol nem lenne köteles erről így írnia. Simán elfelejthetne, nem írhatna róla semmit, vagy soha egyetlen egy rossz szót nem ír Márfiról, hanem az ellenkezője, tehát mindig a legnagyobb szeretettel ír róla, és ami leginkább meggyőző számomra, hogy ez egy szeretetteljes házasság volt, az a Csinszka halála után a Márfinak a teljes összeomlása. Tehát a Márfi
nem is fest másfél évig.
Egy évig gyakorlatilag nem fest, és bolyong a világba, és nem találja magát, és az összes többi későbbi levelében, amikor visszaemlékszik el, hogy ez mennyire megírja, hogy mennyire megviselte őt a Csinszkának a váratlan halála. Most egy rossz házasságnál természetesen sajnálja nyilván a férj, az elhunyt feleséged, de hát akkor nem, ez nem így csapódik le. Úgyhogy és hát nem beszélve arról, hogy ha más nem nézünk csak azokat a festményeket, amit a Márfi a feleségéről festett, akkor abból is ez
nagyon a nagyon sokat festett, ráadásul nagyon sok képet festett.
És mondhatjuk nyugodtan, hogy szerelem derül ki. Ami kicsit hasonló egyébként az Adinak a Csinszka ciklusához, hogy nem egy erotikától túlfűtött festészet, miközben a Márfinak nagyon klasszak az aktjai.
Változott egyébként a házasság idején, ez alatt a 14 év alatt Márfi festészete és művészete?
A Márfi festészete jelentősen átalakul, és ez nagy részt a Csinszkával a kapcsolatnak köszönhető. De azt mindig azt szoktam ezzel kapcsolatban fölhozni, hogy van egy olyan dolog, ami összeköti kettejüket, az egyfajta nyugalomra vágyás. Tehát egyfajta olyan érdek, ami nem pénzbeli érdek, hanem hogy mind a kettőnek azt az érdeke, hogy révbe éljen, hogy nyugi legyen körülötte, és hogy megteremtsék a közös otthonukat. Ugye a Márfi, ilyen közös projektek kötik össze a Márfit meg a Csinszkát. Már maga a megismerkedés is ez, hogy az Otiliának, az Itókának a kiszabadítása a börtönből, és egy közös projekt. Utána pedig az, hogy az elszegényedő Csinszka, mert ugye elveszíti a birtokait, és a nem túl gazdag festőművész Márfiödön fölépítse a közös otthonukat, a Szamóca utcai villát, amit aztán egyébként ilyen művészeti szalonnak épít, vagy művészeti szalonnak dolgoz ki a Csinszka, mert ugye neki ez az ő habitusához ez áll közel. És ez a projekt, hogy ezt létrehozzák az közös otthonukat, ez az, ami igazából összekötő őket. A Márfi úgy fogalmaz, hogy amikor ők egymásra találnak, akkor nem két kamasz talál egymásra, aki ilyen lobogó szerelemben, hanem meglett két felnőtt ember, aki tudja, hogy mi az élet. Ugye a Márfi lényegesen idősebb Csinszkánál 14 sok évvel, tehát itt is egy idősebb férfi és fiatalabb nőnek a kapcsolatáról van szó, de ez a révbeérés vágya az, ami összetartja őket, és ez egyfajta ilyen harmonikus együttélést eredményez. miközben Csinszka persze egy vibráló személyiség.
Mondhatjuk egyébként azt is, hogy Csinszka volt a harmóniát hozó személyiség Adinál is, és Márfi esetében is. Hát a Csinszka versek is már a megnyugvásról és a békés harmóniáról szólnak, mondjuk a legismertebbet idézzük, csak mondjuk az Őrizem a szemedet. És Márfi képe is ezt, ennek a harmóniának a jegyében született.
Igen, és amikor az előbb azt említette, hogy megváltozik a Márfi stílusra, akkor ez így van. Tehát, hogy a Márfi a fóvizmusból, a vadak festészetéből jön, a nyolcaknak az avantgárd vonzalmaiból, a tízes éveknek az expresszionizmusából, a kokoskával való találkozásának hatására lő expresszionizmusából alakít ki a 20-as évek derekára egy nagyon szerethető, nagyon dekoratív, nagyon színes, de ilyen pasztelesen áttetszően színes világot, ami egyébként fölviszi a csúcsra, a pályának a csúcsára, hogy akkor lesz a KUT elnöke, ugye a képzőszek új társaság, ami tömöríti az akkori modern magyar művészeket, 100 emberről van szó, tehát sok emberről, aminek ő 10 évig ezt az egyesületet, a KUT-at, 10 évig a Márfi vezeti. Tehát ő a modern magyar festészet egy legfontosabb emberévé válik, ami annak köszönhető, hogy nagyon sikeresek lesznek a képei, a kiállításairól, ódákat zengenek a legkülönbözőbb kritikusok. Mindenki csak jót ír róla, hogy ez milyen fantasztikusan jó ez az újfajta festészet. Hát ez egy megszeridült festészet persze, tehát ez nem bánt, ez nem intenzív nagyon, nem expresszív.
De mondjuk a művészet történeti értékelés szerint, majd kijavít, hogyha mégsem így van, talán Márfi fiatalkori periódusát azért értékesebbnek tartják.
Most. Akkor és utána még jó 50 évig egyáltalán nem. Tehát amikor Márfinak 1958-ban nagy kiállítása lesz az Ernst Múzeumban halála előtt egy életmű kiállítása, ott 3-4, vagy ez nagyon kevés, tehát 10% alatt állít ki korai képet, és akkor arra azt írja az akkori kritikák, hogy hát ez vannak itt ilyen érdekes képek, de hát ezek még nem az igazi Márfi. Tehát az igazi Márfinak akkor a 30-as évekbeli Márfit tekintették. És a mostani művészettörténeti megközelítés viszont a Párizs időszakot, a Fauve periódust, meg a nyolcak festészetet tartja igazából értékesnek, igazából előremutatónak, akkor nemzetközi művészeti trendjébe illeszkedőnek, azt tartjuk leginkább jónak. Tulajdonképpen Passut Krisztina kezdte ezt el a nyolcakkal, és aztán utána a későbbi kutatásaink, aminek én is tagja lehettem pont a Márfi kapcsán, a magyar vadak kutatása, illetve foglalkozunk a kubizmussal, Márfinál esetében is a kubisztikus hatások. Tehát ezek avantgárdabb törekvések kerülnek most inkább a művészettörténeti érdeklődés középpontjába.
Napjainkban mindenképpen digitális korban élünk, bár hát azért hál' Istennek könyvet többnyire még nyomtatott formában olvasunk, így például ezt a könyvet is, amiről most beszélgetünk. Minden esetre a könyvhöz, ahogy korábban az Apacs Művészet című kötetéhez is kapcsolódik egy Facebook oldal, rengeteg kiegészítő információval, és természetesen olvasói kommentekkel, visszajelzésekkel. Miért tartották ezt fontosnak, és egyáltalán mik a tapasztalatok ezen a téren?
Hát ugyanúgy, mint az Apacs Művészetnél a kiadó azt mondta, hogy ha nem akarom azt mondani, hogy drága legyen a könyv, tehát hogy az emberek megvegyék, akkor ne legyen benne kép, vagy legyen benne nagyon
pedig
kevés.
Azért van benne.
Van benne, de csak fekete férképek vannak ebben a kötetben. Igen. És mivel jól működött az Apacs Művészetnél, én úgy érzem, hogy bár sokan a szememre vetették, hogy miért van így, de az ennek ellenére jól működött, mert több ezeres olvasó tábora volt végül is, és van, mert az Apacs Művészet Facebook oldalnak, azt továbbra is fönntartom, persze is időről-időre táplálom az ottani olvasó közönséget is. Ez a Csinszkánál most ezt ugyanígy megismételtem, és jól működik, úgy látom. Tehát képeket, fotókat, festményeket rendszeresen teszünk közzé, vagy teszek közzé ezen a Facebook oldalon szövegekkel, amik részben a könyvből vett idézetek, de inkább kisebb részben. Tehát nagyon sok olyan információ is van a Facebook oldalon, ami a könyvben nincsen benne. Már csak azért sem, mert én ezen a Facebook oldalon természetesen az egész Csinszka életpályáját földolgozom, tehát vagy használom. Tehát a Tabériról, épp úgy Lámbiráról, Adiról sok mindent ezen a Facebook oldalon publikálok most.
Csinszka a halandó múzsa, erről a könyvről beszélgettünk az elmúlt órában a szerzővel, Rockenbauer Zoltánnal. Köszönöm, hogy itt volt, köszönöm a beszélgetést.